想法。
A zsidókhoz írt levél második részéből olvassuk Isten igényét. A második és harmadik vers van előttünk. Hozzáolvasod el az elsőt is, nagyon összefüggés, jobb összefüggés kedvény. Kérem, álljon fel az alkalmazását. Ez itt a halott igére még jobban kell figyelnünk, hogy a céltól valamiképpen el ne sodorjon az ár. Mert ha az angyalok által meghirdetett beszédnek megvolt az ereje, és minden törvény szegés engedetlenség elvette az igazságos megtorlást, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ez az Úr ige hirdetésével kezdődött, és mindazok, akik hallották, megerősítették számunkra. Eddig az ige. Fogadjunk el. Ez egy a vezetőségünk által kijelölt szakasznak, vagy egy összefüggő igény része, így körülbelül most elénk. Az üdvösségről van itt szó. És ha üdvösség szót halljuk, akkor mindjárt a kegyelem jut az eszünkbe. Hiszen ismeritek az írást a Efezus levélből, kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Ez nagyon jó, hogy ismerik ezt az igét. Akkor miért ez az ijeszgetés, hogy így mondja, hogy odafigyeljünk, hogy el ne sodorodjunk, és baj lesz, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséget, mondja az ige, figyelmeztet bennünket. Hadd mondjam, testvérek, ennyit a kegyelem, nem kíván ellenszolgáltatás. Ezt nem kell kiérdemelni. Tehát ezért kegyelemben van az üdvösség. De élni kell vele. Ezek az igének a lényege. Ez az én dolgom. Például, ha kapok valakit egy BKV bérletet. Olyan néma kaptam, érvényes, nem kellett építenem semmit. De felszállom a járműre, a buszra vagy a villamosra. Ezt nekem kell. Nem fogja elintézni helyettem az ajándékozó, hogy ő maga kell helyettem. Persze azt kérdezhetjük, hogy valódi ez a BKV jegy? Hogy becsaptak? Hadd mondjam, hogy nem spekulálni kell, hanem kipróbálni. Ez a lényeg. Kell, próbáld ki azt az ingyen kegyelmet, amit Isten te adott. Tehát ez az én felelősségem. A kegyelem magától működik, valóban. De kipróbálni, a végére járni, ezt nekem kell. Elkötelezni magam, hogy megnézem, utána jár. Hadd tegyem hozzá, hadd mondjam testvérek, hogy aki téged teremtett, az soha nem fogja átlépni a te személyiséged önrendelkezésének a határát. Hadd mondjam így, soha nem fogja átlépni. Te mindig teljes jogú ember maradsz az ő szemében. Hiszen nekem, kérdezi az Isten, amikor kijelenti az üdvösséget. Ez az, amire válasz vár, tőlem érkezik ez a válasz, és az azt jelenti, hogy egész életemet ráteszem erre a kereszthalára. Egész életemet ráteszem, hogy életét adta, a kereszt szenvedését vállalta, értem, akkor részemről ennyi, a méltó válasz, hogy egészen komolyan veszem azt az Istent, aki Krisztust erre a sorsra adta oda, hogy elégtételt, kiengesztetés történjen a világ bűneiért. Megerősítette ezt az ezt az elhívást. És most ez a kérdés, hogy törődsz ilyen nagy üdvösséggel? Az előbb hallottuk a példázatot azokról, akiket elhívtak a mennyezőkbe, hallottuk, hogy nem törődtek vele. Egy mennyegző kisebb tét, mint az üdvösség, mint az örök élet. De ugyanezt történik sokszor velünk. Egyszer nem törődünk vele. Miben áll az üdvösség, amiről itt szó van? Sok testvért kísértem az esztendők alatt el az utolsó útjára, és előttem vannak egyszerű testvérek, soha fel nem tűntek itt a gyülekezetben, jártak ide, de ott ültem a haldoklók mellett, és egy derűs, békességes arcot láttam, hogy most is előttem vannak ezek az arcok, amikor elmentek. Egész életüket úgy látszik, végig kísérte ez az öröm, ez a békesség tudat. A múltkor már említettem egy barátomat, aki egy öreg otthonban portás, és azt mondja, hogy ha rákér, hogy van, azt mondja, a helyemen vagyok. Itt nem fizikailag egy fizetést kap. Úgy kicseng ebből a szóból, hogy ez a srác ott, ahol van, úgy érzi, Istentől kapott helyén van, és valóban így is él ott, ahogy hallom, megbővendeztette jó kedvével az öregeket, megnevetteti őket, és valami derült, és szeretik ott abban az otthonban, ha valami munka van, készséges segíteni, helyemen vagyok, ugye ez a srác, egy nagyon egyszerű, nem egy különleges hely, egy portás. De azt a helyet úgy érzi, kitöltheti az Isten valóságát. Helyemen vagyok, azt jelenti, hogy oda küldött az Isten. Őtőle vagyok, ott, ahol vagyok. Hadd mondjak egy szélsőséges példát. A keresztényeket üldöző ellenű dühöngő Saulról. Találkozik Jézussal, a nagy üdvösséggel ott találkozik ebben a Jézussal találkozásban, és ezt jelenti, hogy a múltja el van törölve, az egész írja még Pál, miért nehezen fogadták be a gyülekezetek, hogy ez a ellenünk dühöngő ember egyszer megváltozott, és közénk tartozik. Nehéz volt a gyülekezeteknek ezt a változást átélni, de egy egész, ezzel hadd mondjam így, egy egész új élettartalom született ebben a pillanatban. Egy egész új élettartalmat kapott Saul, és az úgy Pálnak hívják ebben a találkozásban. A Filippi levél pedig, hogy egész életem nem drága nékem, csak hogy a Krisztusé legyek. Az egész életemet kárnak és szemétnek ítélem, hogy az őt, megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. Valami hatalmas életváltozás megy végbe benne. Nagyon érdekes, olyan mondom, nem a külső körülményei változnak, hanem pozitívra. Sokszor írva, sokféle üldözhetésről, ami átmegy, egy különös történetet emlegetett valaki testvérünk itt a Bibliaórán, amikor a börtönbe vetik Pált síráson együtt. Kalondába szorítják, előtte megkormácsolták. És ezek az emberek ott elkezdenek énekelni. Csuda. Éjjel, az éneklés hangzik a börtönbelettől, a két megkínzott embertől. Testvérek, itt valami nagyon erős belső változás történik. Nem a bennünket körülvevő jelenségek változnak meg. Nem ettől lesz békességünk, életörömünk, nem ettől lesz, hanem egy belső változás történik. Az üdvösség egy belső változás munká ebben a földi életünkben. Ahogy ezek az események, ahogy a körülmények ránk hatnak, az változik meg. Képzeljétek el, egy éhes, meg egy jól lakott embert ültetnek a terített asztalhoz. Ugyanaz a helyzet, ugyanott ülnek, mind a ketten ugyanaz éte van előttük, de egész másképp fognak viszonyulni hozzá. Mert egy belső készség válság közöttünk. Majd képzeljétek el egy családi összetartozásban, rendben egy családi közeg melegében felnőtt gyereket, és tegyétek hozzá, aki között testvérünk szolgálnak, az utcai körülmények kegyetlensége, érzésvilága formált őket olyanra, amilyennek. Kerülhetnek ugyanak a helyzetbe, de egész másképp fogják érzékelni ugyanaz a helyzet. A belső világ észleli jeleket, és ez formálja a választ meg a szívet. Testvérek, ahol a Szentlélek megjelenik, ezt ismerjük jól. Ugyanaz a körülmények között vagyunk talán. Így voltam én is a megtérésem, akkor valahogy a nyárban. Ugyanaz a körülmények között. Ott voltam a körletben, a bajtársak között. Egész másképp hatott rám. Én magam is sorakoztam rajta. Hogy ebből a minden átváltozott volna, a belső érzésvilágon másképp fogta fel ezeket a dolgokat. A Szentlélek hozza közel az Isten szeretetét hozzánk. Ez a nagy üdvösség. Ez a nagy üdvösség, az előíze itt ezen a földön. Hogyan jutott el ez hozzánk, írja a zsidókhoz levélnek a szerzője. Azt mondja, hogy az Úr hirdette először. Az Úr hirdetésével kezdődött. De már Ábrahám óta jöttek ezek a jelzések. Mikor Ábrahámot elhívja az Isten, akkor azt mondja, megáldalak téged, és megáldattak te benned a föld minden nemzetségei. A napokban most hete már a Zsoltár, akkor megyek így végig, egy-egy Zsoltár minden reggel olvasok. Bámulatos, hogy micsoda öröm és magabiztosság, biztos Istenféle bizalom, készség állat ezekből a régi zsoltárokból, ezek jó pár száz évvel a Krisztus születés előtt. Olyan különös ez, hogy az egész teremtett világra néz sokszor a zsoltár is, és tele van a szíve álladásás örömmel, amit Isten alkotott és ránk tekint. A kegyelem üzenetének az egész emberiségre van hatása, és gazdagsága is évszázadokon át hordozza azokat, akikhez szólt. De a názáreti Jézus, ez a názáreti Istenember, aztán a kegyelem teljességének a bemutatása. Olyan sokszor emlegetett, nem tudok betelni azzal, hogy Jézus mindig ezeket az hogy a társadalom szélére került, megvetett emberek felé fordul a szíve. Az utolsó lélekmentési aktusa a kereszten történik. Arra a mellette lévő latornak igény, még ma velem leszel a paradicsomban. Aki pedig előtte van, tesz vallást a bajtársának, hogy mi méltón szenvedjük ezt, mert vagy bűneinkért szenvedjük ezt a nyomorúságot. És ennek szól a Jézusi szó, a mellette keresztre felfüggesztett ember ajkára. Még ma velem leszel a paradicsomban. De Jézus egész történetén végig haladnak ezek a vonások. Ahogy a megvetett emberek felé fordul. Ahogy egy közutállapnak örvendő Zákeusnak azt mondja, hogy még ma velem, nálad kell vacsorálnom, nálad kell be, te házadnál kell megszállnom. És ez történik, testvérek, azóta is. Az egyik generáció másiknak adja át évezredek óta, és ma is itt Magyarországon kis csendes, nagy csendesében ebben az irányban, de a felszín alatt nagyon sok minden történik. Katolikus testvéreinktől tudom, hogy nagyon sok ima közösség jön létre abban az egyházban. Ugyanúgy a Krisztusnak a nevében. Világszerte ébredések történnek. Feltámadt ez a keresztény szó ébredés. Dél-Amerikában hallunk, Ázsia rész, Afrikában hallunk, óriási ébredésekről. Olyan különös ez. 2000 év óta történt ez. És azóta is hat. Megszólít embereket. szíveket meg megmozgat, és embereket meggyógyít. A reformációra, testvérek, nem úgy emlékezünk, mint egy egyház szakadásra, hadd mondjuk úgy. A reformációtól kezdődik a Bibliának a feltámadás, és emberek kezébe kerül. Ez ennek a reformációnak a tulajdonképpeni csodája. Luther lefordítja a Bibliát német nyelvre, és azóta számtalan szó, újra meg újra, a mai napig, rengeteg magyar fordítás felül kézen, és újra meg újra fordítják a Bibliát. Emberek kezébe kerül ez a bibliai üzenet, akik hallották, mondja, hogy a textus megerősítették, életükkel, bizonyságtételükkel, így jutott el hozzánk, és így jönnek tovább a gyermekeinknek, konfirmációs távol ugyanezt hallják az ifjúságnak, a Biblia órán, a FIFES találkozón, és nem tudom hol, mindenek így megy, így jönnek tovább. Akik hallották, megerősítették. Ez a mi dolgunk. Megerősíteni, életünkkel is megerősíteni ennek a Krisztus üzenetnek a valóságát és erejét. Nem szabad abba hagyni, testvérek, a bibliai bizonyságtétel. Nem szabad abba hagyni. Hadd lássák, hadd hallják, hogy mit kaptál. Most hogyan léphetünk be a Biblia népébe az évezredes folyamában? Hogy lehetünk része ennek az óriási folyamnak? Újra mondom, emberek milliói mennek benne az örökké valóság felé. Hadd mondjam, testvérek, a Bibliát életre fordítani. Azt tudja, akiben a Biblia él. Ilyen törődni vele, igen, törődni vele, hogy üdvösséggel, hogy üdvösséget munkáljunk. Akik hallották, nem törődtek vele, hallottuk az előbb a lakodalmat, hogy itt ugyanezt mondja. Milyen, micsoda ítélet történik, ha nem törődünk ilyen üdvösséggel. Testvérek, ez először azzal kezdődik, hogy egy döntés születik. Ezek a életem vezérlésé válnak ezek a bizonyságtételek. Megszólítható az Úr Jézus szava, a neve, egy személy előtt vagyok. Nem egy írást hadd mondjam, hogy olvasok, hanem ezen az íráson keresztül egy személy van előttem. A Biblia az ő könyve. Azt mondja a farizeusoknak, hogy tudakozzátok az írásokat, az még az Ószövetség. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla. És mégsem akartok hinni. Ott van a kezetekben az Ószövetség Biblia, és tele van az Ószövetség Biblia is a krisztusi bizonyságtétellel. És mégis elmennek egész más irányba. A Biblia Jézus könyve. Így olvasva mindenütt egy személyet találkozik. Ez nem egy irodalmi mű, hogy mondjam, hogy elsősorban. Egy személyen, az élő Jézussal találkozunk. Így ezt jelenti dönteni a Biblia mellett, Krisztus mellett. A liturgiánkban ebben, amit évente szoktunk ismételni, ez a szövetség megújítása, ez így kezdődik az imádság. Nem vagyok többé a magamé, hanem a tiéd. Testvérek, ezzel az imádsággal kezdődik az új élet. Nem vagyok többé a magamé, hanem a tiéd, és ez szól hozzám, ez szól el. Elfüggőségnek a szava Biblián keresztül. És hadd mondja, hogy erre következik aztán a Bibliának a naponkénti használata. Azért szeretjük ezt, azért olyan fontos, létfontosságú, hadd mondjam, mi életforrás. Mert a Bibliában mindig az élők Jézussal, az Úr Jézussal találkozom. Konfrontálódom e Biblia olvasása közben. Isten pedig bizonyságot tett velük együtt, így mondja az igény. Bizonyságot tett velük együtt, ettől elevenedik meg. Nincs más. És ez, mint írás, és ez válik életté. De ez a Biblia első rendben, hadd mondjam így, nem úgy nyugodott terméket veszük a kezünkbe, hanem egy tájékozódási és életforrás, forrás, a tájékozódása és forrás, amelyből élünk, ez a jelenlegi és örök életre így igazít el bennünket. Olyan nagy kincs nekünk ez a gyülekezeti élet is. Hadd mondjam, hogy már szombaton előbb, hogy vasárnap találkozunk le egymással. És ebben az emellett, az ige mellett vagyunk együtt. És ez életet bennünket. Így van kezünkben a Biblia is, int bennünket, hogy éljünk vele minden nap ez az életforrás. Áldom el az Isten mindjájunkat. Testvérek, hadd kérjek néhány testvér, kettőt, hármat, akik röviden imádkoznak most velünk. Nem én imádkozom, ti imádkozhatok velünk ezt élni. Imádkozzunk.